Isten igéjét olvasom a Máté evangéliumából. Máté evangélium a 12. részének a 38-tól 42-ig terjedő szakaszában. Így szól hozzánk Isten igéje, tiszteletünk jeléül fennállva hallgassuk. Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van Jónásnál. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ám de itt nagyobb van Salamonnál. Ámen. Ismerős helyzetet látunk itt. Talán keresztény emberként velünk is többször megtörtént már, hogy jelet, bizonyítékot követeltek tőlünk, hogyha tényleg van Isten, akkor bizonyítsuk ezt be, mutassunk valami jelet erre nézve. Nyilván ez nem akkor a farizeusokkal történt meg először és utoljára, egészen a mostani korban is van erre példa, például Woody Allenről azt mondják, hogy egyszer a következőképpen morfondírozott, Istenem, hogyha tényleg vagy, adj valami kétségbe vonhatatlan jelet. Például elhelyezhetnél egy nagyobb összeget a bankszámlámon. Woody Allen például ezt tekinteni egy olyan jelnek, ami alapján úgy érzi, akkor tudna hinni Istenben. Szóval ez egy olyan kérdés, ami minket is érint. Fölteszik a kérdést a farizeusok, miért higgyünk neked Jézus, miért gondoljuk, hogy te vagy a messiás, de föltehetjük ezt a kérdést mi magunk is. Tényleg miért higgyünk Jézusnak? Miért higgyünk benne? Miért ne mást kövessünk? Miért pont őt? Hiszen a mai világban ugye annyiféle hittel találkozunk. Jelt akarunk mi is, jelt követelünk, mint az akkori farizeusok és az írástudók. Adj valami jelet magadról, Jézus, hogyha az vagy, akinek mondod magad. És Jézus valamiért eléggé elmarasztalóan beszél erről a hozzáállásról, arról, hogy jelt követelünk tőle. Erről szeretnék most beszélni ebben a prédikációban, hogy miért beszél elmarasztalólag Jézus arról, amikor valaki jelt követel ővele kapcsolatban. És 3 ilyen okot látok az igében. Az egyik az az, hogy azért, mert hogyha jelt követelünk, akkor soha nem lesz elég a jel, amit kapunk. A másik, hogy a jellel felelősség is jár. A harmadik pedig, hogy a jel az mindig valami másra utal, és nem az maga a lényeg. Ezt a 3-at szeretném kibontani. Tehát nézzük az elsőt. A jel az soha nem elég. Nagyon érdekes ez a szituáció, amit látunk. Hiszen a farizeusok éppen tanúi voltak annak, hogy Jézus egy hatalmas csodát tett. Meggyógyított valakit, akit egy démon megszállt. És mégis azt látjuk, hogy a reakciójuk az, hogy jelet akarunk látni. Előtte is volt már sok jel, és utána is lesz még sok jel, és mégis a farizeusok nem elégedettek. Azt mondják, hogy ez nem elég. Miért van ez így? Látunk ilyenre példát a mai korban is. Nem olyan rég, egy pár nappal ezelőtt volt a tévében egy vetélkedő, amikor egy ilyen tévés vetélkedő, amiben bizonyos pénzösszegeket kell föltenni bizonyos válaszokra, és hogyha eltalálja az illető, akkor megnyeri, hogyha nem találja el, akkor elveszti azt a pénzt. És nem láttam ezt a részt, csak mesélték, hogy a hölgy, aki szerepelt, úgy döntött, hogy felrakja egy bizonyos válaszra a pénzét, és miután már felrakta, és már nem lehetett megváltoztatni a döntését, akkor elkezdett hangosan imádkozni, hogy Istenem, Istenem, csak add, hogy most ez sikerüljön, innentől kezdve imádkozni fogok hozzád, és tudom, hogy eddig nem imádkoztam, de mostantól fogok. És a vicces az, hogy meg is történt. Azt hiszem, ha jól tudom, akkor jó válaszra tette fel a pénzét, és megadta neki Isten ezt a jelt. Mégis másnap nem voltak tele azzal az újságok, hogy most már biztos, hogy létezik, kétségbe vonhatatlan bizonyíték, Isten élő egyenes adásban kinyilatkoztatta magát, most már hihetünk. Nem ez történt, sőt ez a hölgy is pár perccel később már elfelejtett, hogy mit ígért az előbb, kérte a nagy jelt, és aztán utána megtörtént a jel, aztán már semmi jelentősége nem volt a számára. A jelek azok, amik Istenről beszélnek, azok mindig olyanok, hogy lehet őket így is értelmezni, meg úgy is értelmezni. És ha valaki nem akar hinni, akkor mindig megmarad neki a lehetőség, hogy ne higgyen. Akármilyen jelet mutatunk, hogyha valaki nem akar hinni, akkor mindig lehet azt máshogy magyarázni. Mint ahogy mondom, a farizeusok is láttak egy csomó jelet, de mégis, mintha semmit nem láttak volna, azt mondják, hogy mutass valami jelet. Vagy ami ennél rosszabb is volt, hogy látták a jelet, de aztán letagadták, és azt mondták, hogy ez nem is Istentől van, ez a sátántól van biztos, amit most csináltál. Az előző történetben ezt olvassuk. Szóval a jelek azok soha nem kényszerítő erejűek. Mindig lehetőséget ad Isten arra, hogy ha nem akarunk benne hinni, akkor ne higgyünk benne. Na de persze fölvetődik a kérdés, hogy miért ne akarnánk benne hinni? Miért volt ez érdekükben akár a farizeusoknak, akár másnak, hogy ne higgyenek Istenben, ne bízzanak benne? Én két választ látok erre. Az egyik egy olyan embercsoport, aki azért nem akar hinni Istenben, mert hogyha Isten tényleg Isten, hogyha Jézus tényleg Jézus, és ő a Krisztus, akkor ő Úr Isten. És akkor bizony az ő ura is kéne, hogy legyen. És ez már nem hangzik annyira jól. Nem annyira akarjuk, hogy legyen ura az életünknek. Inkább azt szeretnénk, hogyha minden mi irányíthatnánk. Volt egy barátom, amikor Angliában laktam, úgy hívták, hogy John Go, koreai volt ez az illető fiú, és sokat beszélgettünk akkoriban. Nagyon érdekesen indult a barátságunk, amikor meghallotta, hogy teológus vagyok, rögtön beszélgetni akart velem, mert őt azt mondta, hogy nagyon érdekli őt a teológia, őt nagyon érdekli a Biblia, nagyon érdekli Isten. El is kezdtünk beszélgetni, és rendszeresen ilyen kétszemélyes Biblia tanulmányozást tartottunk. Nagyon érdekes volt, mert ő neki nem volt olyan sok háttérismerete, mint az európai embernek szokott lenni. Amikor elmondtam, hogy Jézus keresztre feszítették, akkor majdnem leesett a székről, hogy ilyen történhetett. Szóval, hogy teljesen új volt neki minden. De azért egy dologban nem volt új. Akkor kezdődött az Isten keresése ennek a fiúnak, amikor pár évvel ezelőtt kapott egy bizonyos jelet Istentől, aminek hatására ő elkezdett abban hinni, hogy Jézus valóban Isten fia. Elkezdett ebben hinni. És én azt is gondoltam, hogy teljesen a hit útján jár ez a fiú. El is mondtunk egy imádságot az egyik ilyen bibliatanulmányozást végén, azt a tipikus megtérő imáját. És gondoltam, na jó, John Go most már sinem van, és egyenesen halad, növekszik majd a hitben. Ám amikor egy évvel később visszamentem Angliába, és találkoztam ezzel a férfivel, nagyon-nagyon meglepődtem azon, hogy semmit nem változott, sem az élete, sem a személyisége. Valahogy ugyanolyan maradt, mint azelőtt volt. És a beszélgetés során ki is derült, hogy miért van ez. Egy meghökkentő mondatot mondott, azt mondta, Mário, akár hiszed, akár nem, lehet, hogy hülyeségnek hangzik, de én nem hiszek Istenben. Hiszem azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, de az Istenben nem hiszek. Nem is értettem, hogy hogyan lehet ez teljes képtelenség. Hogy hihetsz abban, hogy Jézus az Isten fia, de közben Isten meg nem létezik? És a beszélgetés során megsejtettem, hogy mi lehet ennek az oka. Ez a John Go egy nagyon-nagyon céltudatos és nagyon akaratos valaki, aki szeretett másokat manipulálni, és teljesen felépítette az életpályát előre, hogy mikor mit fog csinálni, és ez annyira ki volt építve nála, hogy ő és a felesége, annak ellenére, hogy nagyon fiatalok voltak, úgy döntöttek, hogy nem akarnak gyereket vállalni, mert féltek, hogy ez a karrierjüket majd valamilyen módon hátráltatná. És ekkor leesett nekem, hogy hát erről van szó. Neki az szimpatikus, hogy van egy, hogy legyen egy megváltó, hogy legyen egy Jézus, de az, hogy legyen egy mindenható Isten, abból már nem kér. Az, hogy legyen egy úr, aki esetleg az ő életének az ura is lesz, és aki esetleg majd beleszól az életébe, abból már nem akart. És amikor ezt megmondtam neki, hogy szerintem erről lehet szó, akkor hát szomorúan oldalra nézett, és ebből arra tudok következtetni, hogy valószínűleg így van. Előfordulhat az, hogy annyira nem akarjuk, hogy legyen egy úr az életünkben, hogy bármi jelet láthatunk. Kinőhet a lábunk, vagy óriási pénzösszegek megjelenhetnek a bankszámlánkon, mint ahogy Woody Allen akarta, mégsem fogjuk azt hinni, mindig találunk majd más magyarázatot. Mert nem akarjuk, hogy legyen ura az életünknek. Ez lehet az egyik oka annak, hogy nem elég a jel, soha nem elég a jel. A másik oka az egészen ellenkező oldalról indul. Vannak, akik azt nem tudják elfogadni, hogy Jézus úr. De olyanok is vannak, akik azt nem tudják elfogadni, hogy Jézus megváltó. Nem tudják azt elfogadni, hogy van egy olyan Isten, aki úgy szereti őket, hogy az egyszülött fiát adta értük. Nem tudják elfogadni, hogy ők szerethetőek lennének. Hogy ők megmenthetőek lennének. Volt egy ilyen barátom is. Az előző gyülekezetünkbe járt, és nagyon súlyos depresszióban szenvedett. És persze, ahogy ez lenni szokott, sajnos egyre sorjában lökte el magától a barátokat, akik körülötte voltak, mert mindenkiről bebizonyosodott, hogy őt valójában gyűlölik, utálják, megvetik, és senki nem szereti őt. Én próbáltam mindig beszélni vele, próbáltam elmondani, hogy dehogy nem szeretünk, de ő semmilyen jelnek nem volt hajlandó hinni. Mindent megmagyarázott, hogy igazából az a megvetésnek a jele, és nem a szereteté. És egyszer megkérdeztem tőle, hogy mondd akkor meg, légy szíves, hogy mi lenne az a jel, amiből megértenéd, hogy tényleg szeretünk téged. Mondj valamit, hogy és azt megcsináljuk, és akkor abból látni fogod, hogy mi szeretünk, hogy a barátaid vagyunk. Sokat gondolkodott, és azt mondta, hogy hát, hogyha valami kedves és személyes ajándékot adnánk neki, akkor abból lehet, hogy azt elhinné, hogy tényleg szeretjük. El is kezdtük szervezni, a gyülekezetünk tagjai között egy naptárat készítettünk neki, ahova minden hónapban valaki beírt egy kedves személyes üzenetet. Szóval tényleg ezt karácsonyra adtuk neki egyébként, és tényleg azt gondoltuk volna, hogy na hát ez talán csak meggyőzi, hogy ez tényleg olyan személyes, és bizonyítja a szeretetünket. De amikor odaadtam neki ezt az ajándékot, tudjátok, mit csinált? Ki se bontotta. Nem volt hajlandó megnézni. Nem akarta látni azt a jelet, ami bebizonyította volna, hogy őt tényleg lehet szeretni. Hanem inkább megmaradt abban a sötétségben, hogy őt nem lehet, és őt nem lehet megmenteni. És sajnos tényleg el is lökött mindenkit magától abban a gyülekezetben. Nem kellett neki a jel. Na most lehet, hogy sokan vannak itt közöttünk olyanok is, akik ezért nem tudják elfogadni a jeleket Istentől. Mert annyira biztosak benne, hogy nem vagytok szerethetőek, annyira biztosak lehettek ebben. És aki így érzi magát, annak Isten adhat bármilyen jelet. Nem fogja elhinni, hogy az tényleg tőle van. Ez az első dolog a jelekkel, az első probléma a jelekkel, hogy hogyha csak a jelekre hagyatkozunk, abból soha nem lesz elég. A második dolog a jelekkel, a második nehézség a jelekkel az, hogy nem csak, hogy nem elegek, hanem hogy azok bizony felelősséggel is járnak. Ezt olvassuk a 41. és 42. versekben. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, ám de itt nagyobb van Jónásnál. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, ám de itt nagyobb van Salamonnál. Jézus azt mondja, hogy történhet olyan, hogy valaki azért elítélhető, azért nagyobb a felelőssége, mert sokkal több jelet kapott. És annyi jelnek a következtében már igazán elvárható lett volna tőle, hogy higgyen. Ezt a következővel lehetne érzékeltetni, a nyáron 2 évvel ezelőtt voltunk Ausztriában, teológus társaimmal, barátaimmal, és hát ugye a gyönyörű hegyeket le akartuk fényképezni, és éppen egy vasútállomáson voltunk, és le akartuk ezt így fényképezni, hogy ott állunk a hegyel a háttérben, de sajnos sehova nem tudtunk állni úgy, hogy ez mind benne legyen a képben, csak rá a sinekre. És hát ugye nem jött vonat, ez számunkra a magyaroknak ez nem volt olyan nagy probléma. Itt Kiskunfélegyházán nyugodtan megcsinálhatnánk, de hát az osztrákok, ugye ők nagyon pedánsak, és rögtön jött is felénk, rohant felénk egy kalauz, piros fejjel, ordibálva, hogy azonnal takarodjunk el onnan, és meg akart büntetni mindannyiunkat 50-50 euróra, ami kb. Az egész zseppénzünk lett volna, úgyhogy elég nagy problémát jelentett volna nekünk. Persze elkezdtünk neki magyarázkodni, és mit mondtunk neki? Azt mondtuk, hogy hát azért álltunk oda, mert nem tudtuk, hogy nem szabad odaállni, ugyanis csak németül volt kiírva, és mi pedig csak angolul tudunk. Persze ez nem volt teljesen igaz, mert egy kicsit mindenki értett németül, és volt köztünk valaki, aki perfekt német volt, de minden esetre ezzel takaróztunk. Na és ennek hatására végül is a kalauz engedett, meg azért, mert nagyon jó szíve volt, és azt mondta, hogy jó, akkor nem büntet meg minket, de ilyen többet elő ne forduljon. Nyilván azt gondolta, hogy ha mi valóban kaptunk egy jelet, de azt nem érthettük, nem volt elégséges ez a jel, akkor nem lehet minket felelősségre vonni, hogy mégis odaálltunk. És az is, akkor is igaza lett volna, hogyha kiderül, hogy mi viszont tényleg értettük azt a jelet, és ennek ellenére odaálltunk, jogos lett volna az, hogy, hogy megbüntessenek bennünket arra az 50 euróra. Na most erről beszél itt Jézus is. Azt mondja, hogy ha nem kaptatok volna semmilyen jelet, vagy ha kevés jelet kaptok, akkor kisebb a felelősségetek abban, hogy valóban meg is hogy ennek megfelelően éljetek. Hogyha viszont sok jelet kaptok, és most azt akarjátok, hogy én még több jelet adjak, akkor legyetek tudatában annak is, hogy azzal a felelősség fog járni. Mert ha mégsem tértek meg utána, akkor nagyobb ezzel a vétketek. És erre hozza példának a niniveieket és a dél királynőjét, hogy kik ezek a niniveiek és a dél királynője. Hát a niniveiekről most olvastunk a lekcióban. Ninive egy ókori szuperhatalom Asszíriának a fővárosa volt, és sok ember élt ott. Ide küldte Isten az egyik prófétáját, Jónást, hogy prédikáljon nekik. Egy körülbelül 5 vagy 6 szavas prédikációt mond nekik, aminek hatására az egész város megtér. Egyébként ezt nagyon sajnálja Jónás, mert ő sokkal szívesebben látta volna, hogy elpusztul az egész város, de sajnos megtértek. Egyrészt őket hozza példának Jézus, hogy itt van ez a város, semmi jelt nem láttak, hallottak egy rövid kis prédikációt, és rögtön felismerték, hogy az Istentől van. És megtértek. Aztán itt van ez a dél királynője, ez nagyon egzotikusan hangzik, de ne feltétlenül azt képzeljük el, egy ilyen napbarnitott hölgyről van itt szó. Ez a dél királynője valószínűleg a mai Jemen területéről jövő uralkodó volt, aki Salamonhoz, az egyik izraeli uralkodóhoz elvándorolt, amikor hallotta a bölcsességéről és a nagyságáról. És ahogy ott Salamonnal beszélgetett és hallotta az Isten dolgairól, felismerte azt, hogy Salamon az Istentől való király, és hogy ez a gazdagság, amit tőle kapott, ez is Istentől van. Ő se látott valami sok jelet, de mégis megértette, hogy Istentől való ez a dolog. Ebben az értelemben mondja Jézus, hogy ők elítélnek bennünket. Nyilván nem ők ítélnek el, de a létük elítél bennünket, mert hogyha még ők is bírtak hinni, azt mondja Jézus, ti, akik ennyi jelet láttok, miért nem bírtok hinni? Szóval, amikor jelet várunk, jelet kérünk Istentől, akkor legyünk tudatában annak, hogy az nagyobb felelősséggel is jár, ha több jelet kapunk. Mint ahogy ez a hölgy is ebben a vetélkedőben felelősséget vont magára, amikor kérte Istent, hogy adjon egy jelet, amiről aztán persze ő meg is feledkezett utána. Hogyha Isten megadja, amit kérsz tőle imádságban, hogyha Isten gondoskodik rólad, hogyha Isten meggyógyít, hogyha ott van veled, és te mégsem követed őt, mégsem térsz meg, akkor annak nagyobb a felelőssége, mint annak, aki úgy érzi, semmi ilyen nem érte. Ez a második dolog a jelekkel kapcsolatban. És bizony a felelősségünket nem is nagyon tudnánk levetkőzni most már. Jézus ugyanis azt mondja, hogy mindenki kapott már egy ilyen jelet. Méghozzá a Jónás jelét. Ezt így olvassuk, mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Azt mondja Jézus, hogy sokféle jel van persze, de az igazi jel, és azt mondja itt az egyetlen jel, az egyetlen, amihez képest a többit nem is lehet jelszámba venni, az a Jónás jele. Ezt nagyon egyszerűen meg lehet érteni a példa alapján, ugye 3 nap és 3 éjjel a földben lesz az emberfia, itt arról beszél Jézus, hogy őt meg fogják ölni, és 3 nap múlva fel fog támadni. Azt mondja, hogy az egyetlen és legfontosabb jel, az az ő feltámadása lesz. Lesz egy olyan jel, ami mindennél nagyobb. És aminek láttál, már nem mondhatjuk azt, hogy nem tudtuk Jézus, nem tudtuk, hogy tényleg az vagy-e, akinek mondod magad. Nem mondhatjuk azt, hogy nem tudtuk, hogy te Úr vagy, hiszen hogy adhatott volna nagyobb jelet arra, hogy ő Úr, mint az, hogy még a halált is le tudja győzni. A legnagyobb ellenséget. Nem mondhatjuk azt, hogy nem tudtuk Jézus, hogy te megváltó vagy, hogy te tényleg szeretsz bennünket, nem láthattuk. Hiszen milyen nagyobb jelet adhatott volna Jézus, mint azt, hogy meghal értünk, és feltámad a halálból. Mi kell még? Milyen nagyobb jelet vársz Istentől? Hogyha nem elég a Jónás jele, ha nem elég ez, akkor ennél nagyobb már semmi nem lesz elég. A harmadik probléma pedig a jelkéréssel, Jézus elmondása szerint, az, hogy a jel az soha nem az igazi dolog. A jel az azért jel, mert az mindig csak mutat valami másra. És önmagában nem ér olyan sokat, főleg akkor nem, hogyha már megvan az a bizonyos nagyobb dolog, amire mutat. Ezt mondja így Jézus, hogy ám de itt nagyobb van Jónásnál, ám de itt nagyobb van Salamonnál. Azt mondja, hogy igen, volt ez a Jónás proféta, aki jel volt, aki Isten igéjéről beszélt. Ám de aki itt áll előttetek, az maga az ige, maga a testélet ige. Ő maga Isten. Így beszél Jézus magáról. Vagy azt mondja, ott volt Salamon, aki persze jel volt, az isteni bölcsességről beszélt, de most itt áll előttetek az, aki maga a csodálatos tanácsos. Aki maga az isteni bölcsesség. Hogy voltak itt jelek, és vannak is jelek, persze, amik mind mutatnak valahova, de én nem egy jel vagyok, azt mondja Jézus, én magam vagyok, akiről a jelek szóltak. Itt nagyobb van, mint a jelek. Azt mondja, és ne a jeleket keressétek, ne a jeleket akarjátok. Hát már itt van az, akiről a jelek szólnak. Bizony nagy butaság az, hogyha az ember inkább a jelet akarja, amikor már megvan neki az, amiről a jel szól. Amikor a kutyának kirakja az ember az ételt, és csak játszani akar, és mutatja neki, hogy ott az étel, és a kutya elkezdi szagolgatni az ujját, és nem arra néz, ahova mutat, akkor az bizony elég nagy butaság. Mert ő csak a jel érdekli, a jelzett dolog, ami a lényeg lenne, az nem. De hasonló módon, hogyha egy felnőtt nő, akinek már igazi kisbabája van, inkább elkezdene barbizni, mert neki inkább az kell, ami csak beszél, ami csak jelez valamit, nem pedig az igazi dolog, az is nagyon furcsa lenne. Vagy hogyha egy felnőtt férfi, akinek már saját autója van, inkább az autója helyett a matchboxokat szeretné, persze tudjuk ezt, hogy azért néha jó leülni játszani a gyerekekkel, de senki nem vonja kétségbe, de azért nem cserélné el az ember az autóját egy matchboxra, nyilván. Nem cserélné el az ember a kisgyerekét egy Barbie babára, nyilván. Ugyanerről beszél Jézus. Miért a jeleket akarjátok? Miért nem azt akarjátok, akiről a jelek szólnak? Miért nem az igazi dolgot akarjátok? Miért nem engem akartok inkább? Neked melyik kell jobban? Inkább kell a gyógyulás? Persze, fontos dolog a gyógyulás, és nincs is vele semmi baj. De hogyha nem kell a gyógyító maga, akkor te itt a kisebbet választottad. Vagy inkább kell a gondviselés, az, hogy mindig legyen elég, hogy mindig adjon eleget Isten. Persze, az kell, és nem lehet semmibe venni. De hogyha maga az ajándékozó, a gondviselő nem kell neked, akkor megint a kisebbet választottad. Lehet, hogy kellenek a jó hangulatú istentiszteletek, vagy a jó ige hirdetéseket, meghallgatod az interneten, vagy bárhol, és az nem is baj, és jó is, hogy ezek kellenek, de ezek jelek, amik magára, az Istenre mutatnak. Hogyha ő maga nem kell neked, akkor a kisebbet választottad. Nagyobb van itt, mint ezek a jelek. És ezért mondja Jézus, hogy ha megértitek, hogy ki vagyok én, ha megértitek, hogy én rólam szól itt minden, akkor ezek a jelek már mind másodrangúak lesznek. És nem ezek lesznek a fontosak a számodra. Tehát összefoglalva, azt hiszem sok hasonlóságot láthatunk magunk és az akkori vallásos vezetők között, a farizeusok és írástudók között. Mi is jelt akarunk látni. Mi is egyre biztosabbak akarunk lenni. És mi is mindig jelt kérünk Istentől. És Isten ad is. Ad mindenféle jelet. Adott akkor is, és ad a mai korban is. De a jelekkel, és azzal, hogyha követeljük a jeleket, vigyázzunk. Mert egyrészt abból, hogyha mindig csak a jel kell, abból sose lesz elég. Másrészt az nagy felelősséggel is jár. Harmadrészt pedig azért, mert az a kisebbik dolog, és a nagyobbik az, akiről a jel szól. Azt kívánom, hogy most ez a prédikáció is legyen csak egy jel, ami tovább mutat nektek, és keresitek azt, aki az igazi dolog, Jézus Krisztus. Amen.